folytatni fogom, ez a negyedik része lesz az utolsó időkről szóló tanításnak, és azt hiszem, hogy itt egy időre befejezzük, mert ezt abba hagyni nem lehet, csak befejezni nem, mert annyi minden van az utolsó időkkel kapcsolatban, és most, ahogy nézem a YouTube csatornákat, meg az egyházaknak az oldalit, ahogy földobja a különféle közösségi média, nagyon sokan foglalkoznak az utolsó időkkel, és azt látom, hogy még mindig, hogy nagyon nagy az összezavarodottság ezzel kapcsolatban, mert ezzel kapcsolatban nincs minden kijelentve, és az ember egy dolgot tud elfogadni nagyon nehezen, az, hogyha valamit nehezen, hogyha valamit nem tud, akkor kitalál valami megoldást, vagy valamilyen elkezd fantáziázni, és olyan eredményekre jut, ami nagyon távol esik az igazságtól, és nagyon távol esik a valóságtól. Most Jézus eljöveteléről lesz szó, kimondottan. Eddig az elmúlt három tanításban, ha valaki még nem hallotta, nem látta, akkor meg lehet nézni, a YouTube csatornánkon fönt van. Beszéltünk a Máté evangélium 24-25. Fejezetéről, amikor Jézusnak szegezik oda a tanítványai a kérdést, hogy amikor Jézus mondja, hogy le lesz rombolva a jeruzsálemi templom, akkor ugye megkérdezik, hogy mikor lesznek ezek. Tehát erre a választ a Lukács evangéliumban megtaláljuk. És a következő két kérdés, hogy mi lesz a jele a te eljövetelednek, és hogy ugye mikor lesz Jézusnak az eljövetele. Tehát ez a kérdés, ez ma is foglalkoztatja a keresztényeket, és különféle kitalációk vannak. Hadd mondjak most valami nagyon megdöbbentőt. A Jézus második visszajövetelét pontosan fogod tudni. És tudod miért? Mert ott leszel vele, te is jössz vele. Hát már csak fog szólni, nem? Hogy mikor jövünk. Mikor jövünk vissza, tehát pontosan fogjuk tudni. Amit nem tudunk viszont, hogy ez mikor lesz az időpont, tehát jelenleg nem tudjuk, és azt nem tudjuk, hogy előtte mikor lesz az elragadtatás. Mert hogy Jézussal visszajöjjünk, ahhoz előbb el kell menni hozzá. Na most Jézushoz elmenni kétféleképpen lehet, vagy valaki leveti ezt a földi sátorházát, hogy így mondják, meghal, tehát akkor is ugye Jézushoz kerül a hívő. A második módja, hogy Jézussal vissza tudjon jönni, hogyha élve éri meg az elragadtatást, akkor pedig el fogjuk ragadtatni, és mindenképpen Jézussal leszünk. Tehát a Jézus második visszajövetele, tehát nem az elragadtatás, amikor csak a felhőbe jelenik meg, annak az időpontját akkor és ott pontosan fogjuk tudni, mert jövünk vele, azt majd megkapjuk, hogy nem tudom, hogy milyen járgányon jövünk vissza, milyen közlekedési eszközökön, fehér lovakon, vagy hogy, nem tudjuk, ez el van készítve, és hál' Istennek ez már nem a mi gondunk. A másik az, hogy ugye, legyünk készen erre, úgy tudsz készen lenni, hogyha ugye fehér ruhába vagy öltözve, tehát ez metaforája lehet annak, hogy újjá vagy születve, tehát új teremtés vagy Krisztusban, akkor megint kár gondolkodni az elragadtatás időpontján, mert ha Jézus most jön, akkor most megyünk, ha holnap, ha 100 év múlva, akkor majd az akkor élők akkor mennek. Nem tudjuk ennek az időpontját, és mindenféle számolgatás hiába való. Egy dolog biztos, hogy minden nappal közelebb vagyunk hozzá, és az idők jeleit, ahogy nézzük, azok is arra mutatnak, hogy kezdenek bekövetkezni azok a történések, amiket a Biblia ír, de egy-két képkocka még hiányzik ahhoz, hogy be tudjon teljesedni a Jézusnak a második visszajövetele. Jó, tehát ugye sokan mondják, vannak az úgynevezett premillenisták, tehát az, hogy Jézus a millenium előtt jön csak vissza közvetlenül, meg a gyülekezet akkor fog, vannak a posztmillenisták, és vannak a futuristák, tehát ezek ilyen keresztény teológiai elnevezések azokról a csoportokról, hogy hogyan és miként gondolják az elragadtatást, illetve Jézus második visszajövetelét, és az előtte megelőző időkről beszél Jézus ugye a Máté 24 és 25-ben. Tehát ebben a történésben nincsen benne a mai gyülekezet, a mai gyülekezeti korszak, ugyanis az Úr bosszúállásának a napja lesz az, ahogy a proféták megírták az Ószövetségben, meg az Új Szövetségben is beszél róla Péter, mindjárt nézzük az igéket, az Úr bosszúállásának a napja lesz. Nyilván az Úr nem bosszút fog állni a saját gyülekezetén, ugye? Tehát nyilván, hogy ebben a keresztények semmiképpen nem vehetnek részt. Kik vesznek ebben részt? A pogányok és a zsidók, akik elutasították a messiásukat. Részükre, számukra lesz ez az ítélet napja, a nagy megpróbáltatás, és most belenézünk majd egy-két eseménybe, hogy mik fognak történni akkor. Na most egy dolgot mindenképpen szeretnék elmondani, hogy ez egy hívő keresztényt semmiképpen ne töltsön el félelemmel. Ugye? Tehát a Biblia tanítja, nem a félelem szellemét kaptuk, hanem erőnek, józanságnak a szellemét kaptuk, tehát ahogy ezt írja a Biblia a Timóteuszban. Ha az Úr Jézus visszajön a felhőkön és elragad bennünket, ez egy olyan esemény, amitől félni kell. Ez egy örömteli esemény, hiszen találkozni fogunk azzal a személlyel, aki mindenkitől jobban szeret bennünket, akivel örökkön-örökké együtt leszünk, és aki a legtöbbet adta értünk. Miért kellene, hogy ez félelemmel töltse el egy hívőt? Az egy csodálatos, gyönyörűséges nap lesz, és a vége úgyis ugyanaz lesz, hogy örökké ővele leszünk. És ugye az emberek megpróbálják ezt kitalálni, hogy Jézus mikor jön vissza. Jézus nem mondta, hogy mi találgassunk, meg számolgassunk, hanem Jézus azt mondta, hogy hirdessük az evangéliumot. Ugye nem azt kell, hogy vitatkozzunk egymással, meg ugye különféle érvekkel, hogy kinek van igaza, hogy itt az érveinkkel levadásszuk egymást, mert különben is nem vadászokká, hanem emberhalászokká tett minket Jézus, tehát azért úgy ne tévesszük el a szerepeinket. Majd először is most egy olyan korszakban vagyunk, ami a kegyelem korszaka, és kezdem is, 2 Timóteusz 11-15, sok igét fogunk olvasni. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, mert arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget, a világi kívánságokat mértékletesen, igazán is szentül éljünk a jelen való világon. A szentség mit jelent? Nem üres vallásos cselekedeteket, hanem szentek vagyunk. Szentek vagyunk már a szellemünkben, a lelkünk, tehát az érzelmünk, értelmünk, akaratunk, az pedig folyamatosan megújul, és amikor lesz az elragadtatás, az meg lesz a testünknek az üdvössége. Mert a szellemünknek van üdvössége, a lelkünknek még nincs, az folyamatosan épül. Amikor színről színre látunk, akkor ott majd megvilágosodunk, üdvözülni fog a lelkünk is, tehát az értelmünk, érzelmünk, akaratunk, és az elragadtatásnál fog üdvözülni igazából a testünk is, amikor kapunk egy olyan testet, amilyen most Jézusé, egy halhatatlan testet, ez az elragadtatáskor fog megtörténni. 13-as vers. Várván a boldog reménységet, a nagyistenünk megtartó Jézus Krisztusunknak dicsőséges megjelenését, aki önmagát adta miértünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson magának kiváltképpen való népet, jó cselekedetre igyekezőt. Azt mondja, ezeket szóljad, mondja Timóteusznak Pál, incs és fegy, teljes méltósággal senki téged meg ne vessen. Tehát mit várunk mi? Boldog reménységet, nem félelmet várunk, hanem egy boldog reménységet. Ebben a korszakban vagyunk, és igazából ezt várjuk. Még amikor tanította Jézus imádkozni a tanítványait, ott is benne van, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Miért imádkoztak? Mert Isten országa még nem jött el. Ugye Isten kijelentette már Dánielnek a 7. fejezetében, tehát az, hogy Jézus konkrét eljövetelét majd megnézzük előtte, egy-két dolgot már a Biblia kijelentett az Ószövetségben, és ugye ilyen a Dánielnek a könyve. Dániel, aki a babiloni fogságba vitték el, 597-ben az első turnussal vitte el Nabukodnezár, és ugye elvitte őt Babilonba, és ugye ott íródott ez a könyv az ottani eseményekről, és Dánielen keresztül Isten kijelentette az elkövetkezendő birodalmakat. Ezt többféleképpen is Dániel megkapta látásba, és azt látjuk, hogy többféle birodalom van, amiket állatokkal jelenített meg, tehát állatokhoz hasonlította. Nyilván előtte volt egy látása a nagy szoborról, aztán utána még a második látomásában Jézus ezeket pontosította, és ezek birodalmakat jelentenek, olyan birodalmakat, amiknek meg kell jelenni egészen az üttörténet korszak végéig. Ugye az egyik ilyen látás egy állatról, az az oroszlán volt. Nem olvasom végig a 7. fejezetet, mert érdemes lenne végigolvasni. Tehát egy oroszlánhoz hasonlította azt a birodalmat, sas szárnyai voltak, és jó, és egy emberi szív. A második állat az hasonló volt a medvéhez. Tehát ezek majd mind rombolni, mind pusztítani, és mind ölni fognak. Ugye ezután láttam egy másikat, olyan, mint a párduc. 4 feje volt. Jó, és utána pedig látott végül is a 4. állatot pedig olyannak látta, ami a medvéhez, az oroszlánhoz és a párduchoz is hasonló, de igazából nem tudta beazonosítani. Mit látunk? Tehát, ahogy jönnek a világbirodalmak, egyre gonoszabbak lesznek, egyre rosszabbak lesznek, és a legutolsó birodalom, beszél az 5. birodalomról is, az pedig egy olyan birodalom lesz, egy olyan királyság, amelyik igazságtalan királyságok helyett egy igaz királyság lesz, az pedig Isten királysága, és ezt felolvasom. Tehát, hogy ki az, akit mi várunk, és melyik birodalmat várjuk. Tehát ugye a Biblia beszél az Antikrisztusról, beszél az antikrisztusi birodalmakról, hogy lehetnek antikrisztusi birodalmak, úgyhogy van krisztusi királyság. Jó, tehát annak az ellentétje. Mindegy milyen földi birodalom, annak mind vannak antikrisztusi vonásai. Az emberek várják itt a megváltó hatalmat, várják a megváltó hatalmakat. Nincs. Mindegyik hatalom világi hatalom, és mindegyik világi hatalom hordoz antikrisztusi elemeket. Egyetlen igazságos királyság lesz, egyetlen olyan királyság lesz, amelyik igazságos királyság, és ez Isten királysága lesz, ezt Dániel könyvébe hadd olvassuk. Mindezt persze megtaláljuk a Jelenések könyvébe is, még nagyon-nagyon sok helyen. És akkor a 13-at olvasom, Dániel 7:13. Látám éjszakai látásokban, íme az égben felhőjében, mint valami emberfia jöve, és méne az öregkorúhoz, és elébe vitték őt. És adanékik hatalmat, dicsőséget, királyságot, és minden nép, nemzet, nyelv, néki szolgála, az ő hatalma örökké való hatalom, mely nem múlik el, és az ő királysága meg nem romoltatik. Ezt a királyságot várjuk mi. Tehát, hogyha meglátjuk, a 4. birodalom, az lesz az antikrisztusi birodalom, amelyik hordozza az összes előző 3 birodalomnak mind a jegyeit. Lesz belőle a medvéből, a párducból, az oroszlánból, és egyre ezek a birodalmak egyre rosszabbak és egyre gonoszabbak lesznek. A leggonoszabb az a legutolsó birodalom lesz. És ugye látjuk ezt az üdvtörténelemben, hogy az emberek mindenkorban be tudták azonosítani az Antikrisztust. Mindenkorban, a mikorunkban is így van. Tehát a Jelenések könyve az azért egy örök könyv, mert az szól, a mindenkorhoz szól. És ugye mindenkorban megpróbálták az emberek beazonosítani, mikor jön Jézus, ki az Antikrisztus, kicsoda lesz. Ez mindenkorban. És mi is így vagyunk ebben a korban, és ez rendjén is van, hiszen várjuk vissza az Urat, mert amikor le vannak írva a Jelenések könyvében, nagyon-nagyon hasonlítanak ezek az események, ezek a történések, és ezek a metaforák mind megjelennek szinte mindenkorban. Van, akit Hitlerhez hasonlították akkor, van, akik a római korban akár Néróhoz, vagy bárkihez, vagy Diokleciánushoz, vagy lehetne sorolni bármelyik császárt sorolni. A lényeg az, hogy a Jelenések könyve, urak, a lényeg az, hogy egyre gonoszabb, egyre erkölcstelenebb és egyre agresszívabb birodalmak jönnek, mivel hogy az ördög pontosan tudja, hogy lejár az ideje, és itt az ő uralmának a vége egyre agresszívabb lesz. A jó hír számunkra, nézzük a 2. Korintusi levélre, szeretném lapozni a Bibliámat, és ott meg fogjuk nézni az 5. fejezetet, 2. Korintus 5, úgyhogy oda lapozom hogy mi a mi élő reménységünk, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez mindig lebegjen a szemünk elé. Tehát amikor az utolsó időket a hívők riogatására, meg különféle olyan nyomást helyeznek az emberekre, akkor erre gondoljunk, hogy mi a mi áldott reménységünk. Most különösen aktuális ez az üzenet, ugye ez a halottak napja, meg minden szentek, ami itt az európai részen ez egy ünnep. Én nem tudom, miért a halottakat ünnepeljük, ők nem halottak, ők élők. Tehát igazából ez az élők ünnepe. Ha keresztényként ment el, akkor ugye, mint Billy Graham is mondta, egy nagyon nagy prédikátor volt, járt Magyarországon, és kétszer is stadionokat töltött meg, egy nagyon befolyásos személy volt egyébként az egész világon. És ő mondta egy újságírónak majd, hogyha leírják az újságok, hogy Billy Graham meghalt, el ne higgyétek, akkor élek majd csak igazán, de én nem pontosan idézem, azt mondja, én semmi más, csak lakcímet változtattam, hazamentem az örök dicsőségbe. És valahogy erről szól a második korintusi levél 5. részének az első része. Azt mondja, mert tudjuk, ha mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van az Istentől, nem kézzel csinált, hanem örökké való házunk a mennyben, ezért is sóhajtozunk ebben, felöltözve erre a mi mennyei hajlékunkat, ha ugyan felöltözöttem, mezítelennek is nem találtatunk. Mert akik a sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén, mert nem levetkőzni kívánjuk, hanem felöltözni, hogy ami halandó, elnyelje az élet. Aki pedig minket erre elkészítette, az Isten az, aki a szellemet foglalul adta minékünk. Na, nézzük egy kicsit lassabban, hogy miről szól. Tehát itt nem egy ködös dologról van szó, hogy mi lesz, miután az emberek elköltöznek. A Biblia 100%-os bizonyossággal, biztonságban mondja számunkra azt, hogy igenis, tudjuk. Tudjuk. Tehát ez nem egy ködös dolog, amit nem lehet tudni. Tudjuk, hogy mi fog történni. Azt mondja az írás. Nagyon érdekes dolog, hogy itt Pál, aki sátorkészítő volt egyébként, tehát a foglalkozását tekintve, ezt a földi testet egy sátorhoz hasonlítja. Hát ha valaki tudja, hogy milyen a sátor, Pál tudta, hiszen a szakmája volt, hogy a sátor az nem egy állandó otthon, a sátor az egy olyan dolog, ami egy ideiglenes dolog, és nagyon sérülékeny. Tehát ez a mi földi sátorunk, ez is egy nagyon sérülékeny, megtámadhatja a betegség, megtámadhatja bármi az ég világon, sőt a végül, ugye ez össze fog omolni, és ez a sátor el fog pusztulni. Maga a sátor. Jó, tehát elbomol. De az nem itt a vége, hanem ezzel szembe állítja, hogy igen, van nekünk egy örök hajlékunk, egy örök mennyei hajlékunk, és a János 14-ben mondja János apostol, hogy majd elmegyek és helyet készítek néktek, hogy én, ahol ti vagytok, hogy én vagyok, ti is ott legyetek. És ez egy olyan ház lesz, amit már nem ver meg a vihar, nem ver meg a jég, nem dönt össze semmilyen külső csapás, nem fog megsérülni, és abból már nem kell kiköltözni, mert az egy örök sátor lesz, és egy örök megdicsült test lesz. Ez a mi áldott reménységünk, és ezt akkor kapjuk meg, amikor Jézus visszajön. Hát ki nem szeretne egy olyan testben élni, ami tökéletes, ami sérülésmentes, és jó. Tehát azt mondja Pál, hogy sóhajtozunk. Ő maga is azt mondja, hogy sóhajtozik, hogy elmenne, elköltözne inkább az Úrhoz, mint hogy ebben a romlandó testben éljen, de azt mondja, ti értetek, itt maradnom jobb. Tehát ez egy csodálatos dolog lesz Jézus visszajövetele, hiszen ez a mi keresztény reménységünk. Ez az a cél, ami hajtotta, ami vezette a korai keresztényeket, akiket nem zavarta az, hogy az oroszlánok elé dobják, vagy hogy mi történjen velük. Így élték át a korszakokat, mert ez az élő reménység, ez a cél lebegett a szemük előtt. Ezt az ígéretet senki nem tudta megadni egyik kürosz, vagy egyik császár sem, hanem ez az ígéret, ez Istentől van, és a benne hívőknek. És nem tudja megadni egyetlen vallás sem. Senki az égvilágon, ami a legfontosabb, ami az örökké valóságra szól. Tehát nem egy képlékeny dolog. Tehát minden kétséget kizáróan azt mondja az ige, hogy tudjuk, hogy ez fog velünk történni. És erre pedig az Isten elkészített, itt az 5. verset olvasom, mert a szellemet foglalóul adta nékünk. Tehát Isten szelleme elpecsételt bennünket örökké, örökre. Ehhez nem tud hozzáférni se a bűn, se az ördög, senki. És ezt is látom, hogy keverik jobbra-balra az ember szellemét meg a lelkét. A szellemünk az el van pecsételve, kész. ennyi. A szellemünk az tökéletes. És meg lesz a léleknek, meg a testnek is. Az, ugye a lélek üdvössége az egy folyamat, tehát az érzelmünk, értelmünk, akaratunk üdvössége az egy folyamat, meg a testünk üdvössége az akkor lesz meg, amikor meg lesz az első feltámadás, amikor Jézus eljön a felhőkön, és elviszi a gyülekezetet. Ez lesz az első esemény, ezzel még nincs vége az eseményeknek. És mi fog történni, mint mondtam, miután a gyülekezet elvitetett? Nem a gyülekezet ítélete következik, amiről Jézus beszélt, a haragnapja, meg az úrnapja, hanem az pontosan a pogányok, az istentelenek és a zsidóknak a megítélése lesz az úrnapján. Isten fogja őket megítélni. És nézzük, hogy mit mond erről Péter apostol. Nem a világ vége lesz, mint ahogy sokan gondolják, hanem pontosan lesz egy csodálatos világnak a kezdete, lesz egy 1000 éves millenium, amikor Jézus be fog ülni, és lesz egy igazságos kormányzás itt a világon. Mindegy, melyik pártra szavazol, melyik kormányra szavazol, mindegyiknek lesz antikrisztusi vonása, egyik sem tökéletes. Jó? Tehát, ha te attól várod a jó létedet, akkor nagyon eltévesztetted. Egy igazságos királyságot várunk, és az lesz Isten királysága. Nem lesz egyetlen igazságos miniszter, vagy mit tudom én, ha egyetlen tökéletes kormány, egyetlen tökéletes földi birodalom. Ezt mind az ige írja, és a mostaniért kell imádkoznunk, és kész, az emberek mindig várják a jobbat. De a Biblia azt mondja, hogy nem jobb lesz, hanem rosszabb. Az emberek nagyon fognak csalódni, akik majd a jobb kormányt várják, meg a jobb embereket várják, bele se gondolnak abba, hogy csak rosszabb jön. Pedig ezt írja a Biblia. És ezt nem szeretném elvenni senkinek a kedvét, ezt tudni kell, mert a Biblia erről egyre gonoszabb birodalmak jönnek. És most már látjuk, hogy mit tesznek az antikrisztus, mit csinál az antikrisztus. Az a Krisztus ellenes. Hát nézzétek meg a törvényeket, nézzétek meg, most már Angliából viszik el a keresztényeket, mert hirdeti a Krisztust az utcán, ott megbilincselik. Videófelvételek vannak róla tömegében. Mi ez, ha nem a Krisztus ellenesség? Jó? Tehát hol van itt a lelkiismereti szabadság? Most nem, azért mondom, hogy ha világi szemmel nézzük, nincs igazság, nincs igazságos kormányzás, nincs igazságos világrendszer, egy sem. Nincs igazságos nagyhatalom, egy sem. És fog jönni a negyedik, amelyik már nagyon-nagyon dugdossa ki a szarvát, az lesz a legkegyetlenebb. Az lesz a legkegyetlenebb. Benne lesz mind a háromnak a tulajdonsága, az oroszláné, a medvéjé is, meg a párduce is, és ezek majd rombolni, tépni, ölni fognak, és tényleg ez lesz az antikrisztusi birodalom, amikor az antikrisztus megmutatja a foga fehérjét. Hogy ki az antikrisztus, nem fogod, legalábbis nem tudjuk, nagyon sok tipp van erre. Ugye hiányzik egy-két mozaik, ugye a jeruzsálemi templomba, a szentek szentjébe fog beülni majd. Hát van egy kis probléma még ezzel, hiányzik a templom többek között, hogy Jézus másodszor visszajöjjön. Tehát az még nem fog megtörténni. A 7 év mikor kezdődik el, azt sem tudjuk. Egy dolog, amit tudunk, amit a Biblia világosan ír, hogy ez nem a hívőknek az ítélete lesz, hanem a pogányoknak és a zsidóknak az ítélete. Ha megnézzük a Jelenések könyvét, ott 7 gyülekezethez beszél Jézus a Jelenések könyvébe, és a 6. fejezettől, amikor a pecséteknek a felnyitása megtörténik, onnantól kezdve a gyülekezet szót nem találod meg a Jelenések könyvébe. Hallatok, mintha elment volna a hang, vagy rendben van minden? Jó, köszönöm. Oké, rendben. Jó, csak itt szintén közben halhatatlanná váltam. Na, nézzük tovább az írást. Tehát a zsidók és a pogányoknak az ítélete. Itt a gyülekezet nem kerül szóba. Nézzük meg, hogy mi fog történni azokban az időkben. 2 Péter, nézzük először a Péternek a Péter igéjét, amit mond, 2 Péter 3, 3-10-ig. Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak. És ezt mondják, hol van az ő eljövetelének az ígérete, mert mióta az atyák elhunytak, minden azonképpen maradt a teremtéstől kezdődően. Mert készakarva nem tudják azt, hogy az egek régtől fogva voltak, a föld, amely a víztől és víz által állott elő az Isten szavára, amely által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Tehát kiknek a napjára lesz fönntartva? Ugye ez még nem a földnek a teljes megsemmisülése. Tűznek tartván fenn azok, akik tehát az elveszettek fognak ebben részesülni. Az egy azonban ne legyen rejtve előttetek szeretteim, hogy az a nap az Úrnál olyan, vagy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelmesnek tartják, hanem hosszantűrő érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Tehát az Úr kivár a végsőkig, Isten nyitva hagyja a kegyelem ajtaját a végsőkig, hogy bárki be tudjon menni, és megmeneküljön azoktól a szörnyűségektől, amit a világ ura, az Antikrisztus, akit a sátán ural, hogy az ő pusztításában és az ő kínzásaiban részesüljön, és ezért is hálát adhatunk Istennek. Jó? Tehát ez fog történni. Így nézzük meg a Jelenések 6.12-t. Ott is le van írva, amikor a hatodik pecsétet felnyitották, ez már a nagy nyomorúságnak az időszaka, amiről itt beszél a Jelenések könyvének a hatodik része. Ez közvetlen az Úr visszajövetelének az időszaka. Azt mondja, és láttam, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és íme nagy földindulás lőn, a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. Az ég csillagai a földre hullanának, amiképpen a fügefa hullatja életlen gyümölcseit, amikor a nagy szél rázza. És az ég eltakarodik, mint amikor a papírt tekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget a helyéről elmozdítatik. És a földnek királyai, és a fejedelmek, a gazdagok, a vezérek, a hatalmasok, és minden szolga, és minden szabad elrejtik magukat a barlangokba, a hegyek kősziklájába. És mondának a hegyek és a kősziklának, hogy essetek mireánk, essetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül a bárány haragjától. Kire jön ez a harag? Kire jön a bárány haragja? Kire jön az ítélet? Kire jön a nagy nyomorúság? Ő rájuk jön a nagy nyomorúság. Jó? Mert eljött az ő haragjának ama napja, és kiállhat meg, tanítja az írás. És most nézzük meg a Jelenések könyvének a 16. részét, ahol szintén leírja, és azért beszélek erről ennyit, mert azzal riogatnak benneteket, hogy legyetek készen a megpróbáltatásoknak a napjára. A megpróbáltatások napjára arra nem tudsz készen lenni. Olyan pusztulás lesz, hogy a földnek az egy harmada fog megmaradni. Tehát ilyen még nem volt, azt mondja az írás, ilyen még soha nem volt, mert olvassuk mindjárt az igéből, a 16-14-ből. Tehát nézzük a poharak kiöntését, amikor itt a hatodik angyal is kiönti a haragnak a poharát, tehát ez az Antikrisztusnak a színre lépésekor történik. Azt mondja, mert, ja mindegy, a 13-astól kezdjük, és látnék a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis proféta szájából három tisztátalan szellemet kijönni a békához hasonlókat. Tehát ez az, amikor úgy néz ki, hogy az Antikrisztus tombol, és úgy néz ki, hogy győzelem rááll, és úgy néz ki, hogy teljesen átveszi a világ fölött, és teljesen elpusztít mindent. Mert ördögi szellemek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek egész világnak királyaihoz, és egybegyűjtessék azokat a mindenható Isten ama nagy napjára, viadalra. Mi fog történni? Izrael ellen, Isten népe ellen összegyűl az egész világ. összegyűjtik a fejedelmeket, összegyűjtik a vezéreket. És azt mondja a 15-ös, íme eljövök, mint a tolvaj. Tehát nyilván nem tolvaj, hanem úgy jön el, amikor az ember nem számít rá, amikor az emberek nem készülnek rá. Áldott, aki vigyáz és őrzi a ruháját, hogy mezítelen ne járjon, és meg ne láttassék az ő rutsága. Na most nézzük meg, hogy milyen ítélet lesz a zsidókon, hogy rájuk támadnak a pogányok, majd ezt meg fogjuk nézni egyébként az a Zakariásban is, mert ott is le van írva, és nagyon sok több helyen is le van írva, tehát mindent nem tudjuk felolvasni, mert lehetetlen ezt beletenni egy órába. Tehát a hetedik angyal is kijönti az ő poharát a levegő égre, nagy szózat jöve ki a mennyi templomból, a király székéből, mert ezt mondja vala, meglett. És lettek zendülések, és mennydörgések, és villámlások, és lett nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak. Ezt Jézus is elmondja a Máté 24-be, hogy a nagy nyomorúságnak az időpontja, az ítéletnek az ideje, az egy olyan dolog lesz, amilyen még soha nem volt. Ehhez képest a világháborúk, meg a szörnyűségek, meg a római korban a keresztény üldözések, semmi nem volt ehhez képest, ami ekkor lesz. És a nagyváros, jó, tehát és a nagyváros három részre szakad, hát itt már a Jézusnak a visszajövetelét látjuk, de olvasom csak tovább, mégiscsak nézzük meg. És a nagyváros három részre szakadt, a pogányok városai elestek, és a nagy Babilon megemlítették az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából. Tehát amit elvetett a azt fogja aratni. És minden sziget elmúlik, és a hegyek nem találtatnak többé. És nagy jégeső, mint egy-egy tálemtum száll az égből az emberekre, és káromolják az Istent az emberek a jégeső csapásért, mert annak csapása felettébb igen nagy. Egy tálemtumnyi jegek. Ugye a múlt alkalommal néztük ott a tálemtumoknál, hogy egy tálemtum az 42-43 kiló. Gondoljatok bele, 43 kilós jegek fognak esni. Ki tudja ezt túlélni? Tehát nagy nyomorúságot, tehát lesznek majd, akik egyébként túlélik, de ez jön a világra, és ez jön azokra, akik a Krisztust elutasították, és ez jön azokra, akik a nagy nyomorúság ideje alatt itt lesznek. Egészen mondom, a 6. fejezettől egészen a 19. fejezetig elolvashatod, az mind szinte, egy-két kivétellel, az mind a nagy nyomorúság idejéről szól, amikor le vannak írva. És tehát az, hogy most már megkezdődött a nagy nyomorúság, meg az elején vagyunk, meg ilyen beszédek, ostoba buta beszéd, bocsánat, nem tudok ezzel szemben mit mondani, mert inkább Isten igéje legyen igaz, és ember legyen hazug. Ezért mondja az írás is, hogy jobb Istenben bízni, mint emberekben. Jó? Tehát ez így igaz. Nézzük meg a jelenések 20-at, hogy mi fog történni, hogy igenis lesznek túlélői, mégiscsak a nagy nyomorúságnak. És mi történik azokkal, akik a nagy nyomorúságot túlélik? Tehát lesznek, akik túl fogják élni. És honnan is kezdjük? Hát a 1-től 6-ig olvassuk. És látik egy angyalt leszállni a mennyből, akinél vala a mérlegnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezébe. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög, a sátán, és megkötöztetik 1000 esztendőre. Tehát előtte már a fenevadat lefogták, ő már lefogják, és az ördögöt, az már bevettetik a kénkővel égő tüzes tóba vetteték, ugye olvassuk ott az előző részben, itt pedig magát az ördögöt kötözik meg 1000 évre. Mi lesz 1000 év alatt? Ugye 1000 év, ez a millenium. Ez az Isten királysága, amikor a király beül az ő királyi székében. Nem ez a fajta időkorszak lesz, ami most van. nem is a törvény korszaka, viszont nem is a teljes kegyelem korszaka. Nagyon érdekes dolgokat olvasunk erről az időről, lehet egyszer érdemes lenne ezt is kibogozni, de igazából nem tudjuk, mint ahogy a korai tanítványok nem tudták, meg a korai proféták, hogy a kegyelem idő korszakában mi fog történni, ezt az idő korszakot mi sem fogjuk látni. Tehát ez lesz a királyság, Isten királyságának a korszaka. És ugye veti őt a mélységbe, bezárra bepecsételi őt, és többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő, és utána el kell oldoztatni egy kevés időre. Hát a millenium után el lesz oldozva még a sátán, és mi fog történni előtte? És láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettel, és látám azoknak a lelkeit, akiket fejüket vették a Jézus bizonyság tételéért és az Isten igéért, akik nem imádták a fenevadat, tehát ők azok, akik megmaradnak a nagy nyomorúság idejében, nem annak a képét, nem vették annak a bélyegét a homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. Mi fog történni? Hogy éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. Tehát itt akkor kell, hogy legyen még egy feltámadás. Tehát azoknak a feltámadása, akik a nagy nyomorúság ideje alatt vesztették, vagy haltak mártír halált. És nagyon érdekes, hogy ugye a homlokukra és a kezükre teszik. Az Antikrisztus az utánozza a Krisztust. Jó, tehát ugye miről szól, hogy a gondolataitokat, ha megnézitek a zsidóknak, van ez a homlok akármi a fejükön, az pontosan azért, hogy az elméleteket újítsátok meg, hogy Isten igényén gondolkodjatok, ezzel azt jelzik. És van az imaszíj, az hol van? Az a kezükön van. Ugye? Tehát a kezükön van pontosan, tehát látjátok, hogy itt vannak összefüggések a kettő között, tehát az Antikrisztust ezt utánozza. Hova fogja tenni? A homlokra és a kézre. Tehát lehet látni mind ezeket, és a többi halottak pedig nem elevenedének, míg nem betelik az ezer esztendő, ez az első föltámadás. Tehát lesz egy feltámadás akkor, amikor Krisztus visszajön a felhőkig, és ugye megtörténik az elragadtatás, és a holtak feltámadnak. Lesz egy másik feltámadás. Azok, akik Krisztus mellett döntöttek a nagy nyomorúság alatt, nyilván ez mártír halállal jár, akik megöletnek, ők föl fognak támadni, és ők is ugyanúgy az ezer éves királyságban uralkodni fognak. Tehát ezek a történések, és áldott és szent, mondja a hatos vers, akinek része van az első feltámadásban, ezeknek nincs hatalma a második halálnak, nincs hatalma a második halálnak, majd arról később lesz szó, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak vele ezer esztendeig. Kik lesznek ők? A Krisztusnak a papjai. Kik vagyunk mi most? Mi már nem leszünk, mi már vagyunk, ugye szent nemzetség, királyi papság. Ezek vagyunk. Mi papok vagyunk és királyok. Tehát mi már papokká és királyokká tétettünk a Krisztus Jézusban, és ők is ugyanúgy papokká és királyokká tétetnek. Tehát mi a királyságban, mint a királynak az alkirályai, és papok fogunk uralkodni Jézus Krisztussal. Ez a keresztény hívő reménysége. Jó? Tehát ez lesz. Utána még majd lesz, hogy az ördög elengedtetik, és még az ezer éves királyság után is el fogja tudni hitetni az ördög némelyeket. És neki mennek Izraelnek, neki mennek Isten országának. És akkor utána jön majd az utolsó ítélet. Tehát akik viszont visszautasították az Urat, azok nem fognak föltámadni a második föltámadáskor, ami lesz a nagy nyomorúság után, ők majd hova mennek? Mennek az utolsó ítéletre. A legeslegutolsó ítéletre. Tehát a Biblia világos, annyira világosan leírja, igen, időt kell ezzel tölteni, még az ember kibogozza. A Bibliánban jobb, ha nem nézi bele, van a kifestőkönyv. Tehát annyi összefüggés van mindennel, minden összefügg mindennel, és nagyon könnyű eltévedni itt a sorok között. Egy dolgot ne keressünk, konkrét időpontokat. Tehát, mert ezt az Úr nem kötötte. Lényeg az, hogy a 22.12-t olvasom, itt most messze a jegyzeteimből, és íme hamar eljövök, az én jutalmam velem vagy, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Kik kapják ezt a jutalmat? akik nem az ítéletet kapják. Jó? Tehát nyilván akkor a gyülekezet fogja kapni. Tehát ez érthető. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Ugye az alfa az a görög ABC első betűje, az omega az meg az utolsó. Tehát én vagyok a kezdet és a vég, azt mondja Jézus. Boldog, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, bemehessenek a kapun a városban, de kint maradnak az ebek a bűbájosok és a paráznák, és a gyilkosok, a bálványimádók, és mind, aki szereti és szólja a hazugságot. Hát ezek az antikrisztusi erők, amik most itt vannak, amik már nagyon erőteljesek, végül is Krisztus feltámadása óta itt vannak, különböző formákban jelennek meg ezek, de egy dolog mindegyikre jellemző, az, hogy Krisztus ellenes, hogy Isten ellenesek vannak. Isten ellenesek, Krisztusnak ellene vannak. Nézzétek meg ezeket az ideológiákat, ez a woke ideológia, mi most megy, gender őrület, ez ideológia, ez mind antikrisztusi, sátáni, ördögi jelenségek. És akik ebben részt vesznek, azok sajnos ennek az áldozatai, mind áldozatok. És Isten szereti őket, Krisztus meghalt értük, és az üzenet az nekik a Bibliából, hogy térjenek meg. Ha meg nem térnek meg, az az ő választásuk. Akkor ez fog következni rájuk, ha nincsenek újjászületve. Az ő választásuk. Tehát jó? Jó, de kint maradnak az ebek, a bűbájosok, a gyilkosok, aki ugye szólja a hazugságot. A 16-os vers. Én, Jézus, küldöttem az én angyalaimat, hogy ezekről bizonyságot tegyenek nektek a gyülekezetben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes hajnal csillag. Hát ezek az Úrnak a szavai. Most pedig nézzük meg egy kicsit a Zakariást is, tehát nézzük meg az Ószövetséget, és az Ószövetségben igenis leírja a Biblia Izraelnek az ítéletét, és a pogányoknak az ítéletét is, hogy hogyan szabadítja meg Isten a pogányoktól őket, és nézzük a Zakariás 14.1.3-at először, oda is lapozom a Bibliámat, és a Bibliából olvassuk. Tehát a Zakariás, a kis proféták, 14.1.3. Azt mondja, ime eljön az Úrnak napja, és a te prédáidat felosztják benned. Ezt Izraelnek profétálja Zakariás, kis proféta, ugye az utolsó előtt itt a bibliai kánonban, az ószövetségi kánonban, 12 kis proféta közül, ő a ugye 11. körülbelül 400-500 évvel a Krisztus születése előtt élt és profétált. És azt mondja, mert minden népet ütközetre gyűjtök Jeruzsálemhez, megszállják a várost, kirabolják a házakat, megszeplősítik az asszonyokat, a város fele számkivetésbe megy, de a nép maradéka nem gyomláltatik ki a városból. Tehát meg fogják támadni ezt. Mikor írják, az utolsó időkre szól ez, a legeslegutolsó időkre, és gondoljatok bele, hogy 47-ig nem is volt, ugye egészen ugye 113-tól nem is volt, nem is létezett igazából, mint Izrael állam. Tehát ahhoz, hogy ez megtörténjen, tehát ez is a végidőknek a beteljesedése, ahhoz ugye meg kellett lenni a zsidó államnak. Jó? Oké. Mert eljön az Úr, és harcol azok ellen a népek ellen, amit harcolt a ma napon, a harcnak napján. És nézzük meg, itt már az Úr eljöveteléről lesz szó a negyedik versben. De jó, nézzük meg, hogy mit, hol ír még az ige, hogy Jézus hogyan jön vissza, ezt majd mindjárt megnézzük a továbbiakban. Itt egyelőre megállnék, és nézzük meg ezt a részt. Tehát a lényeg az, hogy Jeruzsálem meg fog szabadulni a népek kezéből. Mert az Úr fog harcolni mellettük. Volt már ilyen az üdv történelemben, amikor ketté szakadt a Izrael és Júda, és igen, megtámadták, az asszírok megtámadták Júdeát, és az Úr harcolt, és 200 000 ember odaveszett, bevették egész Júdeát, a 10 törzset, a 2 nem tudták, és Jeruzsálemet, mert az Úr harcolt mellettük. Tehát megvan az előképe a történelembe, amikor Sanherib kénytelen volt visszavonulni, előtte nagy szája volt, és fenyegette, hogy nem védte meg a 10 törzset sem, titeket sem fog megvédeni, ne harcoljatok, ne hallgassatok a prófétáitokra, mert hol van a ti istenetek, mert a mi istenünk győz a ti istenetek fölött, ugye mondták ezek a pogányok, és rajta vesztek, ugyanúgy rajta fognak veszni ezek a népek is, akik Izrael ellen fognak menni. Jó? Tehát ez a téma ugye sokszor fölbukkan az Ószövetségben, összefügg azokkal a súlyos ítéletekkel, amelyek egyrészt a nagy nyomorúság időszakában fognak bekövetkezni, ugye Szofóniásban is olvasunk, majd mindjárt felolvasom ezt, másrészt Krisztus második eljövetelét kísérik majd. Jó? Tehát ezt pedig a Péterben már felolvastam az előbb. Nézzük a Szofóniás 1.14-et. Közel van az Úrnak nagy napja, közel van, és igen siet, az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hős is. Haragnak napja az, az a nap szorongattatásnak és nyomorúságnak napja, pusztításnak, pusztulásnak napja, sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borúnak napja. Tehát nem egy vidám nap lesz, amikor ítélet jön a világra. Kürtölnek a tárogatóknak, kürtöknek tárogatóknak napja, a megerősített városok ellen, a büszke tornyok ellen. És megszorongatom az embereket, és járnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen, és kiontatik vérük, mint a por, és testük, mint a szemét. Sem edüstjük, sem aranyuk nem szabadítja meg őket az Úr haragjának napján, és az őt féltő szeretének tüzét megemészti az egész földet, mert véget vet, bizony hirtelen véget vet a föld minden lakosának. Tehát itt a zsákmány, amelyet ugye osztozkodni fognak Jeruzsálemben, lévő értékeket jelenti, amelyeket majd a pogány seregek elvesznek, és ugye elosztanak benned, ugye írja Károli, magában a városban. Tehát a hódítók, akik neki mennek Jeruzsálemben, kezdetben nagyon föl lelkesednek, és önbizalommal teljesek lesznek, ugyanúgy, mint ahogy már többször ezt megtették a történelem folyamán. Jó, tehát ez az ostrom, amelyek során ugye minden nép, a népeket képviselő összes hadsereg Jeruzsálemre támad, ugye, és annak az ostromnak a korai szakasz, amelyet a szövetséges pogány népek indítanak a város ellen. Itt ugye írja az írás. És amely a Hargamenodé, tehát Armagedoni csataként jeleznek. Tehát ez ugyanúgy benne van a Jelenések könyvében is, majd azt is meg fogjuk nézni, ha lesz ott idő, amikor összegyűlnek a népek. Tehát amit Zakariásban le van írva, azt megtalálod a Jelenések könyvében is megvan. Jó, tehát ott is meg lehet találni, ha jól emlékszem, az a 16. részben van, ugye ezt az előbb felolvastam, ugye a 16-os verstől, és egybegyűjték azért őket a helyre, amelyik zsidódul Armagedonnak neveznek, ez a 16-16, Jelenések 16-16. Tehát ez lesz az úgynevezett Armagedoni csata. Tehát a Zakariásba is megvan írva, a Jelenések könyvébe is megvan írva, mindez, ahogy a Megidó mezején fog majd történni. Jó? Mert minden népet ütközetre gyűjtök Jeruzsálemhez, megszállják a várost, kirabolják a házakat, megszeplősítik az asszonyokat, és a város fele számkivetésbe megy, de a nép maradéka nem gyomláltatik ki a városból, mint az előbb is ezt olvastam az igéből. Jó? Tehát mielőtt Júda Jeruzsálem rakói erőt kapnának a győzelemhez, és mielőtt előidézni a pogány seregek pusztulását, a pogányok egy kezdeti, de hamar elillanó, ugye ízelítőt fognak kapni a győzelemből, ugye merül ír a hódításban, a második versben, leírt jellemzőit magában foglalja majd. Jeruzsálem lakosságának a fele talán a városban fog maradni, esetleg a megszálló csapatok felügyelete alatt, de az is lehet, hogy az Úr visszatér és elpusztítja az ellenséges seregeket. A lényeg, ami lényeg, hogy pusztulás lesz a végük, akik Jeruzsálem ellen mentek. Az Úr fogja őket megvédeni. Ők képtelenek megvédeni magukat. Tehát azon a napon olyanokká teszem Juda fejedelmeit, írja a 12.6 a Zakariás, mint amilyen tüzes serpenyő a fák között, amilyen tüzes fákja a kévék között, megemésztetnek jobb és bal felől minden körülálló népet. De Jeruzsálem továbbra is a helyén marad Jeruzsálemben. Tehát Jeruzsálem meg fog maradni. Ellene gyűlnek az összes népek. Itt csak az Úr tudja őket megmenteni. A 7. vers, Zakariás 12.7, de megoltalmazza az Úr Júdának sátrait, mint azelőtt, hogy ne legyen nagyobb Dávid házának dicsősége és Jeruzsálem lakosságának dicsősége, mint Júdáé. Jó, a 18-as vers. És azon a napon oltalma lészen az Úr Jeruzsálem lakosainak, és azon a napon olyan lesz köztük mind egy legalább való, mint Dávid, a Dávid háza pedig, mint Isten, mint az Úrnak angyala ő előttük. És azon a napon lesz, hogy kész lesznek elveszteni minden pogányt, akik Jeruzsálemre támadnak. Tehát ez lesz Jeruzsálem fosztogatóinak a vége. Tehát vissza fogják hozni, vissza fogják kapni a zsákmányt, mert zsákmányt fognak gyűjteni. Olvasunk ilyet a Sámuel, az 1 Sámuel 30-ban, amikor az amálekiták ugye kifosztják a Dávidnak a elviszik Izraelnek az asszonyait, a gyerekeket, a kincset, és ugye Dávid utánuk ment, és visszahozta őket. Tehát meglátjuk ennek az előképeit az Ószövetségben, még nagyon más sok helyen. Jó, tehát itt az ige kijelenti azt, hogy az Úr harcba száll majd azokkal a népekkel. Nem is tudják ezek a pogányok, hogy Isten ellen harcolnak, hogy az Úr fog harcolni értük. Ugye a szabadító visszatér, ugye miután Zakariás bejelentette a katonai beavatkozás tényét, részletesen elmondja, hogy erre fog sor kerülni. A beavatkozás az a messiás személyes megjelenésével veszi kezdetét. Tehát ekkor fog visszajönni az Úr. Tehát ezek, amikről én most itt olvasok, ez mind a nagy nyomorúság ideje alatt lesz, közvetlenül Jézus visszajövetele előtt. Minden az antikrisztusi korban. Itt már a Zakariás írja az Ószövetségbe ugyanazt, amit megtalálsz a Jelenések könyvébe. Úgyhogy ne akarjon senki itt maradni a nagy nyomorúságra. Egyébként, ha újjá vagy szület, aki újjá van születve, senki nem marad itt, mert az Úr elviszi az övét. A Zakariás 14.3-ba pedig azt olvassuk, mert eljön az Úr, és harcol azok ellen a népek ellen. Ugye, amit harcolt ama napon, a harcok napján. Érdekes, hogy Ezékiel a látomásában, ugye ugyanezt írja a 11.23-ban, hogy ugye Isten dicsősége, amikor elvitték őket a babiloni fogságba, akkor Isten dicsősége kijött a jeruzsálemi templomból, és kelet felé távozott. Hát ez egy nagyon gyönyörűséges kép, mert ezt fölfoghatjuk úgy is, hogy igen, hogy Isten, az ő Istenük velük ment a fogságba is, és ott volt velük akkor is, és az ő oldalukon állt akkor is, még akkor is, hogyha ezt ők nem minden esetben érezték, vagy voltak ennek a tudatában. Na, és akkor most nézzük meg Jézusnak a visszajövetelét, mert ez a látszólagos földrengés, hogy mi lesz, ezt mindjárt meg fogjuk látni. Zakariás 14.4, tehát most innen olvassuk tovább, ott az előbb abba hagytam. És azon a napon az olajfák hegyére veti lábait. Ez már az Úr visszajövetele. Honnan ment el az Úr? Az olajfák fegyéről fölvitették, a tanítványok néztek, két angyal megfogta, és mondta nekik, hogy most mit néztek. Ugyanígy fog visszajönni, ahogy elment. És Zakariás pedig leírja, hogy fog Jézus visszajönni 400 évvel azelőtt, hogy még Krisztus meg sem született. Hogy mennyire igaz az írás, hogy mennyire tiszta és igaz Istennek a beszéde. Amely Jeruzsálemmel napkelet felül az olajfák hegyére középen ketté válik, kelet felé és nyugat felé. És igen nagy völgyé, és a hegynek fele észak fele, a másik fele pedig dél fele szakad. Mindegy tortát, amikor így négy fele vágnak. Ez fog történni, amikor Jézus visszajön. Lesz nagy riadalom. Jó, ennek hatására igen nagy völgy fog képződni, amely Jeruzsálemtől kelet felé egészen Ácálig fog húzódni. Néztem utána ennek az Ácálnak, egyetlen egyszer szerepel a Bibliában. Nagy valószínűséggel azok a zsidók, akik túlélik az Antikrisztusnak az üldöztetését, akik ugye megélik azt, hogy Jézus visszajön, és ők fogják majd beteljesíteni ugye a királyságot, akik megmaradnak, azok valószínű, hogy ezen a völgyön keresztül fognak megmenekülni, egészen Ácálig fog húzódni. Azt írják róla, hogy olyan 2-3 kilométernyi terület ez, ahol a zsidók meg fognak menekülni. Tehát ezért a pontos fekvése nem annyira ismert ennek a településnek. A régészeti kutatások szerint, ezt kiírtam egy lexikonból, valószínűleg Jeruzsálemtől délkeretre, az Olajfák hegyére környékén lehetett egyes azonosítások szerint a Kidron völgy folytatásában, 2-3 kilométerre Jeruzsálemtől. Tehát ezen a völgyön keresztül ugye fognak esetleg elmenekülni a zsidók maradéka az ismeretlen helyen keresztül. Az első, ugye öt így hangzik el, hogy el fognak menekülni a hegyi völgyemen át, mivel az Ácálig fog érni. Tehát ezen a völgyön keresztül fognak elmenekülni. Jó? A Zakariás 14.5. És az én hegyem völgyébe futottak, mert helyközi völgy Azárig nyúlik, így futottak, mint futottak a földindulás elől Uziásnak, Juda királyának napjában. Bizony eljő az Úr, az én Istenem, és minden szent vele. Tehát így fog megmenekülni Izrael, így fog harcolni a Messiás, amikor visszajövünk vele, ott leszünk mi ebben a csatában, csak azért most így beszélek róla, akkor már nem fog meglepetést érni, nem lesz új, mert már legalább hallottunk róla. Tehát ezek igen ilyen szörnyűséges dolgok a Bibliában, valóban az ember nem szívesen olvas ítéletről, meg pusztulásról, meg de benne van a Bibliában, tudni kell róla, ez hálaadással kell, hogy eltöltsön bennünket egyrészt, másrészt pedig adjon bátorítást és adjon indítatást ahhoz, hogy akik még nem ismerik az Urat, nem ismerik a megváltójukat, nem ismerik a megmentőjüket, ez elől fognak megmenekülni, ha Jézus mellett döntenek, mert nincs más, aki megmenti őket. Szörnyűséges idők lesznek ezek. Tehát azért mondom, hogy nem is értem azokat, akik most ilyen nagy nyomorúságról beszélnek. Semmi köze a mai korszaknak a nagy nyomorúsághoz. Jó? Tehát amikor az ott lesz, akkor az ilyen kemény lesz. Több helyen is elmondja az írás, Jézus mondja el több helyen, ez is a Jelenések könyvében is, a Máté 24-ben is, hogy soha nem volt, és soha nem is lesz a világ megalapítása óta olyan, mint a nagy nyomorúságnak az időszaka. De hogy a jó az, hogy vissza fog jönni. Tehát az Uzia idejében bekövetkezett földrengés az az Ámos könyvébe szerepel. Ugye Ámos proféta tékai pásztor volt, ő judeai proféta, nem pásztor, hanem proféta volt. Pásztor is volt, marha pásztor, meg fügetermesztő. És ő járt föl profétálni Gádba és Bételbe, hogy ott megfedje a királyi profétákat. Ugyanis a királynak külön profétái voltak. Ezek hamis proféták voltak, csak azt profétálták, amit a király hallani akar. Ma is vannak hamis proféták mindenhol, minden király, minden hatalmi vezető mellett, akik hamisan profétálnak. Ugyanúgy volt ez annak idején, és aztán mondták neki a király profétái, hogy ám most te itt nem profétálhatsz, itt akárki nem profétálhat, mert ez egy elit kör, itt csak a királynak a profétái profétálhatnak. És most Ámostól is olvasunk egy kicsit, Ámos 1.1, Ámos beszédei, aki a tékóbeli pásztorok között volt, amiket Izrael felől látott Uziásnak, Juda királyának idejében, és Jeróboánnak, Joás fiának, Izrael királyának idejében, 2 esztendővel a földindulás előtt. Tehát volt. Jó. Josephus Flavius is írt erről, ő Isten ítéletének tekintette ezt, amely azért érte Uziát, mert bemerészkedett a templomba, hogy a papi szerepet lásson el. Tehát amikor visszatér, ugye 2 Krónikák 26-ban van ez leírva, Amikor az Úr visszatér, a szentjei fogják kísérni, ez valószínűleg az angyalokat és a megváltottak szellemeit jelenti. Ez egy Tesszalonikában olvassuk, hogy visszajövünk az Úrral, ott leszünk vele. Jó, és akkor az Úr visszajöveteléhez még hozzátartozik a messiási birodalom megalapítása, ez a 14.6-tól 11-ig. Olvassuk a messiási birodalomról, az Úr királyságáról. Ennek a szakasznak középpontjában az a kijelentés áll, hogy Úr lesz király az egész földön. Tehát ez az, amit Dánielnél is megnéztünk, az a negyedik birodalom utáni ötödik birodalom, mikor elbukik az antikrisztusi birodalom, utána jön Isten királysága, és ugye Zakariás 14.9 azt mondja, hogy és az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr lészen, és a neve is egy. Tehát egy lesz. Ugye itt az Ószövetségben miről beszél? Imádni fogják a népek. Tehát itt az Ószövetség már kijelenti a királynak az istenségét. Jó? Tehát benne van az Ószövetségben is. Jó? Ez a nagyszerű kijelentést és megvilágosítást ugye ad azoknak, akik hogy ugye mi lesz az egész földön. Jó? Tehát a birodalomban megfigyelhető jelenségekről is szól az ige, ugye tehát a Biblia tanítja, hogy várja, még a föld is nyög, és várja az Úr megváltottainak a visszajövetelét. Tehát a föld is vár a megváltásra. Ugye a sátán tönkretette ezt a földet is. Jó, a 14.6-7-et fogjuk megnézni, amikor az Úr visszatérésének a tényleges napja lesz, amikor Isten ítéleteket kísérő igi ugye sötétséget az este fölváltja majd a világosság. Ezt a Zakariás 14.6 írja le. Úgy lesz azon a napon, nem lesz világosság, a ragyogó égi testek összezsugorodnak. Tehát olyan égi jelenségek lesznek, olyan dolgok lesznek, mikor visszajövünk az Úrral. De lesz egy nap, amelyet az Úr tud. Se nappal, se éjszaka és világosság lesz az estének idején. Tehát itt a Krisztus második eljövetele ilyen páratlan természet fölötti jelenséggel fog eljönni. Jó? A Zakariás 14.4-ben is olvassuk, a Mikeásban is olvassuk. Ez János apostol is megerősítette, amikor azt mondta róla, hogy ő az Urak Ura, a királyok királya. Ő mindig is ő volt az egyetlen Isten, úgyhogy erről szól a történet, túl sokáig most már nem tudunk jutni. Amikor megalapítja az ezer éves birodalmat az Úr, akkor ezt egyetemesen elismerik majd, az egyetlen igaz Istenként imádják őt. Ugye Jelenések 21.3 ezt kijelenti, akár meg is nézhetjük. Jó? És hallék nagy szózat, amely ezt mondja az égből. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, azok az ő népei lesznek, és maga Isten lesz velük, az ő Istenük. Tehát ugyanúgy megtaláljuk ezt a Zakariásban. És a 14.8 azt mondja is, lesz azon napon élő vizek jönnek ki Jeruzsálemből. Fele részük napkelet felé, fele részük pedig a nyugati tenger felé, nyárban és télben is úgy lesz. 9-es. És Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr lészen, és a neve is egy. A 10-es. Az egész föld síksággá változik, Gebától kezdve Rimonig, déli irányba Jeruzsálem felé felmagasztaltatik, és maga helyén marad, Benjamin kapujánál, az első kapu helyéig, a Szeglet kapuig, Hananiel tornyától a király sajtójáig. És lakni fognak benne, és többi nem éri őket pusztulás, és bátorságban lakoznak Jeruzsálemben. Tehát ez lesz az Úr, tehát ez lesz a történetnek a vége. Nagyon sok minden van ezzel kapcsolatban még. Lehet, hogy talán egy kicsit, hogy mondjam, unalmas is, vagy nem annyira izgalmasak ezek a részek, de semmiképpen ne keltsen félelmet bennünk. A lényeg az, hogy tudjad azt, hogy az Úrban vagy, jó helyen vagy, biztonságban vagy, és tényleg oda kell szánni az életünket, mert az igazi nagy jutalma annak van, amit az Úrban végzünk. És nem kell belemenni különféle vitákba, amit Isten ígért, amit Isten mondott, azok mind megtörténtek. Jó, tehát sok mindent nem hittek el a történelemben, és megnézhettem volna még ott a Dániel könyvébe, amikor beszél a korai birodalmakról, azok is mind bekövetkeztek, és mind leírja az írás a Dániel könyvében is, megtaláljuk ezeket az írásokat. Hogy ki kicsoda a Dániel 8-ban, tehát ezek is mind már bekövetkeztek, és ez is be fog következni. Ugye a kétszarvú kos, Perzsia királya, Perzsa birodalom, itt írja le a 8-20-ban. A 21-es leírja a szőrös kecskebakot, Görögországot. Ugye, tehát 323-ban Nagy Sándor, 336-ig uralkodott. Aztán 336-tól jön a következő, itt írja, hogy pedig letörették, és négy áll a helyében, négy ország támad abból a nemzetből, de nem annak az erejével. Előre megírja az írás Dániel könyvébe, hogy Nagy Sándor után jön a négy birodalom. Ebből volt az egyik az északi, az a Szelekuid birodalom, a déli birodalom, a Ptolemaidák voltak, és ezek egymással harcoltak, és egészen 167-ig addig, amíg Antiochos Epifánész bukása be nem következett. Utána jött a Haszmóneusz kor, egészen addig Izrael történetében, amíg 63-ig, amíg el nem foglalták a rómaiak. És akkor 37-től 4-ig Herodes volt a király. Ugye ő már nem lehetett Haszmóneusz, mert idumita származású volt, az utolsó Haszmóneusz papasz Hürkánosz volt. Történelemben ezeket elolvashatjátok. De ezek mind beteljesedtek, és ezt mind elolvasod még Dánielnek a könyvébe. Micsoda Istenünk van, aki tudja előre a jövőt, tudja kezdettől a véget. És ezt még nekünk ki is jelenti, és itt olvashatjuk. És utána leírja, hogy azok után, a négy ország után támad egy ravassághoz értő király. És ugye leírja itt az utána lévő birodalmat, a római birodalmat. Tehát biztosak legyünk abban, hogy ami megvan írva, az megvan írva, és az úgy is lesz. Ha Isten azt mondta, hogy az úgy lesz, akkor az úgy van. És nagy békességünk legyen e felől, és ne félelemmel töltsön el bennünket, hanem az, hogy tényleg, ha megérjük az Úrnak az eljövetelét testbe, hanem teljesen mindegy, a végeredmény ugyanaz lesz, hogy együtt leszünk vele örökkön örökké. És itt az ámen, köszönjük az Úr kegyelmét!